Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és Csordás Tamarát is, illetve mellettem Könnyi Gyuliát, a kislányomat. Én Könnyi Gyordas Andrea vagyok, és a mai beszélgetésünk a fenntarthatóság jegyében fog telni. Ugye a júliusi hónap itt a Mária Rádióban nagyon kapcsolódik a környezetvédelemhez, a teremtésvédelemhez, és úgy gondoltam, hogy meghívok most ebbe a műsorba egy szakértőt, és ő lesz Tamara, aki a Corvinus Egyetem doktori jelöltje, ezen kívül pedig zöld politikai kormányzati kommunikációval foglalkozik, úgyhogy szerintem nagyon jó helyen vagyunk, hogyha vele tudunk beszélgetni, illetve még a doktori témájának, a kutatási témájának egy fontos célpontja az Z-generáció, akit, hogyha esetleg a hallgatók nem tudnák, ez az 1995 után születetteket hívja így a szociológiai fogalom, ez a generációs tagozódás. Úgyhogy 1995 és 2010 közötti fiatalokról beszélünk, ami pedig mondjuk engem élet, és ami érdekel, és amiért a Jócsi kislányom itt van velem, ő pedig az alfa generációhoz tartozik, tehát őket is szerintem fontos bevonni ebbe a szemléletbe. Tamara, akkor elsőként, amiről így beszélgettünk, amikor ugye mi találkoztunk a Közszolgálati Egyetemen, én ott végeztem a mesterkurzuson, egy konferencián, és akkor nagyon jó előadásokat és ilyen poszter előadásokat is hallhattunk, és az te egyik poszter előadásod volt ez a greenwashing tevékenység, a vállalatok greenwashing tevékenysége. Kezdhetnénk esetleg ezzel a témával? Ez egy jó kapcsolódási pontunk.
Persze, természetesen. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igen, hát már kicsit több, mint egy éve volt, hogy találkoztunk ezen a konferencián, de nagyon örülök neki, hogy végül sikerült megszerveznünk ezt a beszélgetést. Ugye, ahogy említetted a rövid bevezetőben, én alapjáraton nekem a fő kutatási fókuszom az a kormányzati vagy politikai kommunikáció, azon belül is a zöld kommunikáció, és ennek az ilyen szemléletformáló hatása a fiatalokra, egészen pontosan a Z-generációra, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezekről a témákról fogunk tudni ma egy kicsit beszélgetni. És ugye említetted ezt a greenwashingot. Én alapjáraton, ahogy igazából azon a konferencián is ezt prezentáltam, én a greenwashinggal olyan környezetben foglalkoztam, hogy a vállalatok által végzett úgymond greenwashing tevékenység az hogyan jelenik meg a kommunikációban, vagyis hogy milyen hatása van ez tulajdonképpen a társadalomra, illetve a befogadó közönségre. Szerintem hasznos, hogyha elmondom, hogy mi is ez a greenwashing. Ez gyakorlatilag magyarul úgy szoktuk fordítani a tükörfordítás használva, hogy zöldre mosás, vagy zöldre festés. Ez gyakorlatilag egy olyan ilyen megtévesztő, hát nevezzük marketing stratégiának, ami igazából arra fókuszál, hogy egy adott vállalat, vagy szervezet egy adott termékét, vagy több termékét, vagy mondjuk szolgáltatását környezetbarátnak, vagy környezetbarátabbnak mutassa be, mint amilyen az a valóságban. Tehát, hogy egy fenntartató, és ezzel ugye egy fenntartatóbb vállalat szerepébe tetszelegjen az adott vállalat. Gyakran lehet látni ilyen nagyon jól csengő kifejezéseket, vagy különböző ilyen szlogeneket, hogy mondjuk valami, nem tudom, eco, meg pure, meg csomagolásokon mondjuk ilyen levelek jelennek meg, vagy zöld színű a csomagolása, de viszont most nem szeretnék cég neveket mondani, de egyébként ebből így az elmúlt évtizedek során egyébként több ilyen nagyobb botrány is úgymond keveredett, vagy kikerekedett, hogy gyakorlatilag mindenféle tanúsítvány, vagy bizonyíték nélkül használták ezeket a fenntartatóságra utaló jelzőket, hogy ez a valóságban egyébként tényleg egy fenntartató attitűdöt mutatott volna.
Igen, és ezzel gondolom így megtévesztették azokat a vásárlókat vagy fogyasztókat, akik próbáltak kicsit környezettudatosabban hozzáállni a termékek beszerzéséhez, vagy a szolgáltatások igénybevételéhez. Hát ez rendkívül etikátlan, azt gondolom, és jó,
Persze,
hogyha
abszolút.
erre odafigyelnek azok a szervek, akiknek ez feladata, és azok a hivatalok, akiknek ez feladata, hogy ne fussunk bele ebbe a csapdába. Értem, hát ez egy nagyon fontos momentum, hogy ne tévesszenek meg ezek a... Ami nagyon furcsa, az nekem ez a zöld csomagolás, hogy tényleg már maga a zöld szín is ezt üzeni a vevőnek, hogy akár az például egy környezettudatos termék, akár a csomagolása lebomló, vagy nem tudom, és közben meg egyáltalán nem erről van szó.
Abszolút, abszolút, igen.
Ez fontos.
Egyébként én ezeket a színeket még nem is tartom igazából feltétlenül megtévesztőnek vagy rosszak, mert ugye szerintem biztos te is tudnál erre példát mondani, hogy vannak mondjuk különböző színek, amiket így akarva akaratlanul is bizonyos dolgokhoz társítunk. Tehát mondjuk ugye ez a zöld, hogyha valamit látunk, hogy zöld, akkor ugye azt gondoljuk, hogy na igen, ez környezetbarát. Vagy de mondjuk ilyenek, hogyha nem tudom, valami mondjuk pirossal van jelölve, akkor arra ott abból gyakran mondjuk például a melegségre asszociálunk. Tehát hogy igazából itt nem is feltétlenül így ezekkel van probléma, amikor tényleg ilyen színekkel, vagy mondjuk különböző ilyen képi elemekkel játszanak. Itt tényleg azzal, amit ugye mondtál is, hogy valótlanságot állítanak, és ezzel gyakorlatilag átverik a vevőket.
Igen, jó, hogyha
Egyébként.
ezzel tisztában vagyunk, hogy ez is egy létező probléma, de ugyanakkor a másik oldal is fontos, hogy ezt kezelik azon a szinten azok a szakemberek, akiknek ez feladata. Amiről még így fontosnak tartok beszélgetni veled, és szerintem ez talán így a most itt Júcsit is ránéztem, és így megszólítom, ez a digitális karbonlábnyom. Ugye a digitális generációnak hívjuk az alfa generációt már egyértelműen, tehát ők azok, akik okostelefonnal, illetve hát a mesterséges intelligenciát okosan használva már beleszületnek itt a környezetbe, a digitális környezetbe. Mit tudunk mondani erről a digitális karbonlábnyomról a hallgatóknak?
Igen.
Hol tart ez a kutatás, vagy hol tartunk ebben?
Szerintem, csak miatt belevágunk itt a beszélgetésbe, szerintem fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi is az a digitális karbonlábnyom. Mert hogy arról, hogy karbonlábnyom, arról nem azt mondom, hogy gyakran hallani, de szerintem az így ismerősebbnek csenghet egy átlag embernek is, mert már lehet, hogy hallott arról, hogy na neked mekkora a karbonlábnyomod, ennek meg ennek a vállalatnak ekkora a karbonlábnyoma, de ez, hogy van egy ilyen is, hogy digitális karbonlábnyom, ez viszonylag egy új dolog, vagy egy új jelenség gyakorlatilag, mivel ugye a digitális karbonlábnyom az online tevékenységeinkhez köthető, tehát gyakorlatilag ez az úgynevezett online tevékenységeink során kibocsátott üvegházhatású gázoknak a mennyisége, ez lehet, hogy sokkolóan hathat, és egyébként szerintem az ember nem is gondolna rá, hogy miközben mondjuk internetezik, a közben is gyakorlatilag rombolja a környezetet, úgymond, mert hogy akkor növekszik ez a digitális karbonlábnyom.
Igen, tulajdonképpen a felhasználókról beszélünk, mert ugyanakkor ott van a másik, a gyártói oldal, tehát a gyártók is ugyanúgy gázkibocsátással készítik ezt, tehát ez ugye az üvegházhatást eredményezi, tehát ezek a káros gázok, és az, ami felhasználói oldalról pedig ezeknek a meglévő szervereknek, meg rendszereknek, adatközpontoknak a tárolása, irtózatos mennyiségű vizet használnak a hűtéséhez, amit én hallottam. laikusként szembe jött velem az, hogy például, hogyha valaki mesterséges intelligenciát használ, az, hogy megköszöni a végén egy
Igen,
beszélgetésben,
igen,
az
igen.
egy pohár vizet jelent, amit elhasználunk egy ilyen alkalommal. Tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy ezt tudják a
Igen.
fiatalok is.
Abszolút, tehát konkrétan a Google keresés, nem csak a mesterséges intelligencia, hanem egy bármilyen hétköznapi internetes keresés is ezt eredményezi. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az internet, meg a digitalizáció az egyszerre áldás, meg átok is, mert ugye tök jó eszköz lenne arra, hogy egy nagyon széles réteg számára elérhető, lehetne akár a fenntarthatóságról, akár szemléletformálással kapcsolatban bármilyen üzenetet terjeszteni, aminek ugye nyilván pozitív hatása lenne, viszont ott van az is, hogy igazából a fogyasztói társadalom, hát nem is azt mondom, hogy kialakulásának, de hogy a fogyasztói társadalomnak az erősödéséhez gyakorlatilag egy eszköz, ami hozzájárul, hiszen ugye bármit megnyitunk, mindenhol hirdetések vannak, gyakorlatilag pár kattintással bárhonnan tudunk bármit rendelni, és ugye így szintén a túlfogyasztáshoz köthetően, ugye rengeteg felesleges termék, előfordulhat, hogy rengeteg felesleges terméket vásárol valaki, amiről egyébként, hogyha nem lenne az internet, egyébként nem is tudna, de mondjuk annyiszor szembe jön vele különböző hirdetések formájában, hogy egy idő után már úgy érzi, hogy igen, neki erre szüksége van, és megveszi.
Igen, ez a túlfogyasztás témaköre. Rákerestem erre a fogalomra, mert szerintem itt nagyon jól tesszük, ahogy te is említetted ezt, hogy tisztázzuk a fogalmakat. A túlfogyasztás jelenti azt a jelenséget, amikor a társadalom vagy egy egyén több természeti erőforrást és energiát használ fel, mint amennyit a föld vagy az adott környezet egy év alatt képes újra termelni. És ezt csináljuk szerintem így többen, talán a fiatalok is, amikor így elkezdték az online kereskedelmet felpörgetni azáltal, hogy folyamatosan rendelték a különböző kínai, meg távol-keleti dolgokat
Abszolút,
az
igen.
online is. Hát én belegondolok, hogy nekem van olyan kollégám, aki folyamatosan rendel ilyen holmikat, és ilyen pici kis csöpnyi dolgokat óriási csomagolásba, és mondja nekem, hogy ez most jött Kínából, ment csehekhez, mert ott van valami központ, és a csehektől jött nem tudom én hova, és onnan jött Magyarországra. Tehát ez egy olyan terhelés, a maga szállítás is, meg a csomagolás is, és minden. És ez fillérekért, tehát én nem tudom, ez megint egy rossz irány, azt gondolom.
Hát igen, még erre rákapcsolódva, hogy pláne, hogyha tényleg egyenként rendel mindent, külön szállítatja ki, ez nem egy igazán átgondolt döntés. Nyilván egyébként ezt szoktam fiataloknak workshopot tartani, és ezt ott mindig így kiemelem, hogy nem arról szól a fenntartatóság, hogy tökéletesen kell élni, és mindenről le kell mondani, és mindenkinek aktivistává kell válnia, hogy megmentsük a földet, vagy hogy elmondhassuk magunkról, hogy igen, mi fenntartatóan élünk. Inkább arról, hogy, és nyilván ezt senki nem is várja el, de kicsit talán arról szól, hogy próbáljunk meg tudatosabban döntéseket hozni, igazából fogyasztóként, most ez olyan értelemben is fogyasztóként, vagy akár akik a tartalmakat fogyasztják, tehát ha már ugye digitális karbonlábnyomról beszéltünk, vagy akik nyilván a különböző termékeket, szolgáltatásokat. Tehát, hogy mondjuk vegyük példának ezt a rendelést, hogy eleve már ez, hogy nem biztos, hogy szükséged van minden kis műtyűre, de ha már úgy gondolod, hogy szükséged van, akkor például próbáld meg azt, hogy összeválogatsz több terméket, és egyszerre szállítatott ki, vagy mondjuk itt én akár mondhatnám a, nem tudom, élelmiszerpazarlást is, bár ez egy másik téma, nem évente új telefont venni, amikor kijön a legújabb modell, hanem tényleg csak amikor szükséges. Vagy akár egyébként az is igazából a tudatosságnak az egyik eleme, hogy mondjuk a különböző márkák állításainak, ha már ugye itt a greenwashingot is említettük, hogy egy kicsit jobban utána nézzünk, hogy ez a vállalat egyébként tényleg egyébként fenntartató, vagy ez csak egyfajta ilyen marketing fogás, amit azért használ, hogy jobb színben tüntesse fel magát. Egyébként így, ha már így a vásárlás és online rendeléseknél vagyunk, egyébként a textilipar az egy remek, remek példa. Lehet ilyeneket látni, hogy különböző divatmárkák bemutatnak mondjuk ilyen fenntartató kollekciót, amin akkor rajta van, hogy eco, meg eco-friendly, meg sustainable collection, meg ilyesmi. És akkor van egy ilyen kollekció, de egyébként emellett meg évente több ezer új ruhát gyártanak, aminek nem tudom, nagy százalékát el sem adják, és a helyet, hogy mondjuk nem tudom, ezeket újrahasznosítanák, és más terméket állítanának elő belőle, vagy mondjuk nem tudom, eljutatnák olyan régiókban, ahol mondjuk erre valakinek szüksége lehet, a helyet inkább mondjuk elégetik, megsemmisítik őket. Meg egyébként ugye azt is fontos itt kiemelni, hogy vannak márkák vagy vállalatok, akik tényleg piacra dobnak egy-egy ilyen kollekciót, de hogy általában ez egy kollekció, tehát hogy nem feltétlenül ez az egész kínálatnak igazából csak egy nagyon, nagyon kis részét jelenti.
Volt egy jó kis kiállítás, Júcsival voltunk, Júcsi, mi volt ez a kiállítás, emlékszel, amikor Planet Budapest, igen, ez erről szólt a környezetvédelemről, és hát remélem, hogy fogják ismételni, a Vasúttörténeti Parkban volt, nagyon sok fiatal volt, és osztályok is voltak, úgyhogy szerintem így jól összehangolták a célcsoportot, meg a kommunikációs csatornát, hogy eljusson a hír erről a kiállításról, és itt sok jó tanáccsal látták el a fiatalokat, és most itt például itt ehhez kapcsolódva nekem nagyon tetszett és szimpatikus volt ez, hogy ezek az online rendelések helyett inkább próbáljunk meg elmenni second hand ilyen irányba, amikor már valaki hordott valamit, viselt valami textíliát, és még hasznos lehet másnak akkor azt eladni, vagy adományba odaadni, és akkor így mi ezt a lányaimmal nagyon szeretjük. Ez is egy ilyen jó kis
szuper,
kapcsolódási
szuper.
Pont, hogy elmegyünk
tök jó.
Különböző ilyen, úgymond, hát nem akarom lealacsonyítani, de turkálónak is szokták mondani.
Szóval semmi degradáló nincsen ebben.
Igen, és akkor ott választunk jó minőségű és használható divatos darabokat, inkább, mint rendelünk a Kínából, meg különböző földrészekről. Úgyhogy ezt mi szeretjük. És hogyha már itt tartunk, akkor szerintem Jócsit is megszólítva, most már te is valamit esetleg hozzáfűzhetnél, hogy te hogy látod ezt a túlfogyasztást, amiről beszéltünk, a digitális körülményeket, vagy mit tanácsolnál így a korosztályodnak, az osztálytársaknak, hogy érdemes ezt használni, vásárolni. Most sok ilyet látunk az elmúlt időszakban, ilyen kiállítást.
Hát én a legtöbb példát a háztartásban tudom, meg most angol órán is ez volt a téma, amit vettünk, és az volt, ha azért minél több olyan dolgot ír, hogy hol lehet így újra hasznosítani meg, hogy minél fenntarthatóbban élj, és akkor nagyon sok példát összeszedtünk, és ugye a legegyszerűbbek, hogy otthon a mindennapokban, például amikor csak tudod, vagy amikor nem kell már a lámpa kapcsolni le, vagy a fogmosáshoz, mikor fogat mosol, akkor ne folyasd addig a csapot, meg mert ezek is nagyon sok energiát fogyasztanak. Aztán, hogy újra hasznosíts újra műanyagot, ugye ezek az 50 forintos üvegek, ez is azért lett, hogy védjük a bolygót.
Persze.
Erre kapcsolódva lenne igazából egy kérdésem, hogy Jócsi, egyébként ezek tök szuper példák voltak, amiket elmondtál, és öröm hallani, hogy ennyire érdekelt téged ez a téma. De te egyébként hogy látod, hogy neked így a korosztályod, vagy osztálytársaid, barátaid, őket is érdekli egyébként így ez a téma? Tehát őket is foglalkoztatja, hogy tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
Igen, vannak páran, szoktam tőlük hallani, hogy ezeket ők is így megcsinálják, de azért látom másokon is, akit így ez hidegen hagy. És hát ezt így, ha megyek az utcán, vagy ilyesmi. De az ismerőseim, akiről így jobban tudok, azok igen, ők is szoktak így ezeket alkalmazni.
De jó, szuper. Ezt öröm hallani.
Igen, és most itt fontos lenne az ilyen szemléletformáló környezetet, workshopokat megteremteni iskolákba is, amit említettél, Tamara. Kérdezem, hogy ez hogy szokott zajlani? Ez tényleg érdekes lehet egy ilyen workshop a fiataloknak?
Alapból egyébként én egyetemen szoktam tartani, tehát ott inkább ez a 18, főleg alapszakosok szoktak egyébként ezeken részt venni, tehát ilyen 18 és ilyen 21-22 év közötti korosztály. Általában ez egyébként tehát nem így egy tantárgy keretein belül szokott zajlani. Ez egyébként fontos olyan szempontból, hogy tehát ezen teljesen önkéntes a részvétel, és tényleg azok jelentkeznek, vagy azok vesznek részt rajta, akiket tényleg igazán érdekel a téma. És egyébként ez mindig örömmel tölt el, hogy sokan szoktak lenni. Tehát, hogy általában egy ilyen maximum 30 fő a létszám, mert hogy ez egy ilyen gyakorlat orientáltabb workshop, tehát ugye nyilván nem annyira optimális, hogyha nagyon sokan vannak rajta, de nagy szokott lenni igazából az érdeklődés. Mivel ugye különböző háttérrel jönnek a résztvevők, van, aki tényleg nagyon sok mindent tud a témáról, és mondjuk azért jelentkezik, de van olyan is, aki mondjuk csak érdeklődik a téma után, és pont azért szeretne részt venni, mert hogy nem tud róla semmit, tehát az eleje, az általában mindig egy ilyen, hát így az alapokkal kezdődik, átbeszéljük az ilyen alapfogalmakat, megbeszéljük a workshopnak a célját, és akkor igazából így feladatonként úgymond megyünk bele egyre jobban a témába, és szerintem is fontos, hogy ez tényleg ilyen nagyon interaktív. Tehát, hogy ne úgy éljék meg, hogy beülnek egy egyetemi órára, és akkor másfél órán keresztül valaki állott elől és magyaráz nekik, hanem hogy tényleg megértsék ennek a gyakorlati alkalmazhatóságát is. Meg tényleg ez is igazából nekem így ez a legfontosabb üzenetem ezzel, amit át szeretnék adni, amit itt már így felületesen említettem is a beszélgetés során, hogy tényleg nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindent megvonni magunktól, csak tényleg, hogy figyeljünk oda, hogy mit, miért csinálunk, és akkor egy mindenki számára fenntarthatóbb jövőt tudunk alkotni együtt.
Hát ennél szebb gondolatot itt a végére nem is tudok elképzelni. Nagyon köszönöm, hogy tudtunk erről pár gondolatot megosztani, Tamara. Tényleg nagyon sok sikert kívánok az egyetem elvégzéséhez, a doktori diplomád megszerzéséhez, és tényleg ehhez a misszióthoz is, amit itt képviselsz itt a zöld politikával kapcsolatban. Köszönjük szépen, kedves rádióhallgatók, megtisztelő figyelmét. Önök Csordás Tamarát hallották, én Könnyi Csordos Andrea vagyok. Még egyszer nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre álltál. Sok szeretettel kívánok minden jót neked.
Köszönöm, viszont kívánom.
Hírek. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát.